Jöjj, drága Szent Szellem, hálákat adunk, Uram, hogy a jelenléted kézzelfogható mai napon is. Hálákat adunk, Uram, hogy a mai napon is összegyűlhettünk, és szólhatjuk a Te igédet, és a Szent Szellem erejével megértéseket és kijelentéseket kapunk a mai napon is. És hisszük azt, hogy a szívek megnyílnak, kérünk, drága Szent Szellem, nyisd meg itt a szíveket a mai ige befogadására, és köszönjük, hogy megsimogatod a drága testvéreinek a szívét a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei Atyám, hogy mennyei értelmet, mennyei tudást adsz nekik, még nagyobbat, és bölcsességet a Te bölcsességedből, Uram. Köszönjük ezt neked a Jézus nevében, köszönjük a feltámadás erejét, köszönjük a drága Jézusunkat, aki bevégezte kereszten, hogy mi feltámadhassunk ő vele együtt, hogy bevégezte a megváltás művét, hogy abban van a mi egészségünk, a gyógyulásunk, mert az ő sebeivel gyógyulást kaptunk, és ezt hisszük, mert ezek tények. Köszönjük, hogy gazdagok vagyunk, Uram, és hiszünk a Te igédben, és formál minket. Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy formál minket, és köszönjük a drága mennyei életet, amit megnyertünk. Köszönjük, hogy a menny királyságához tartozhatunk a Jézus nevében. Hálákat adunk. Hálákat adunk, Uram, a szívekért. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy minél többen meghajolnak előtted, és leborulnak előtted, és imádnak Téged. Köszönjük, mennyei Atyám, áldunk, dicsérünk, magasztalunk ezért. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Te igéd igazság, és amikor ki mondjuk ezeket, élővé válnak, és ezek az igék megmozgatnak, ezek a hit igék, amit kiszólunk, ezek a szavak megmozgatnak, mindent átformálnak a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged, és köszönjük Neked a mai napot. Köszönjük, hogy minden napon szólhatjuk az igédet, olvashatjuk, és megfogan a szívünkben, és értelmet kapunk belőle Jézus nevében. Köszönjük a drága Szent Szellemet, amely munkálkodik bennünk, és köszönjük, mennyei Atyám, a megoldásokat az életünkre. Köszönjük, hogy minden napon vigyázol ránk, és megvédelmezel minket a Jézus nevében. És megtiltjuk a következő, amit mondtak, hogy jön egy új hullám, ezt megtiltjuk Jézus nevében, nem hiszünk ebben Jézus nevében, mert tudjuk azt, hogy Te vagy a mindenható, Te vagy a mindennek a megmentője, és köszönjük, hogy veled együtt minden megpróbáltatáson dicsőségesen átmegyünk a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk Téged a Jézus nevében. Amen. 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 Jézus nevében elkezdjük az alkalmat, foglaljatok helyet, helyezzétek magatokat kényelembe, láttam, hogy gyógyító kenet csipőbe és fülbe, amit láttam, hát Lalika, akkor vedd el az oldaladnál, ott is, igen, akkor mindenki vegye el, és küldjük az angyalokkal is a kenetet, akinek erre szüksége van. Hát eljött a mai nap, hogy újra találkozhatunk, nagyon örülök neki, és ahogy beszéltük, minden héten pénteken fogjuk tartani a összejövetelt. A mai napon folytatjuk a Ószövetségi Józsefnek a történetét, és a harmadik résszel folytatjuk, és még egy rész vissza fog maradni, mert annyira hosszú a történet, és végigolvastam, de a szívemben van, hogy végigmenjünk rajta, mert annyira megérinti a szíveket, meg fogjátok látni, mert ebben részben is lesz már olyan igerész és olyan méreható történet, hogy én elsírtam magam rajta. Akkor elkezdem a tanítást. Kicsit megismétlem a történetet az elejétől, és akkor folytatnám. József életéről a Biblia négy nagy területet, négy nagy szakaszt különböztet meg, vagy mutat be. Az első szakasz az ugye, amivel kezdtük, az apai házban, József az apai házban. A második, hogy Józsefnek a testvérei kapcsán jöttek a megpróbáltatások, és mindaz a nehézség, ami történt az életében, amin keresztül kellett mennie. A harmadik, Józsefnek a felemeltetése, és a negyedik szakasz pedig az, hogy hogyan állítja helyre Isten a kapcsolatot a testvéreivel, és hogyan fordítja Isten a javukra ezt az egész dolgot. És most elkezdem előről egy kicsit röviden felvázolni az eddig történteket. József héber zsidó volt, aki Kánaán földjén született, és ott élt a családjával. 12-en voltak testvérek, és közülük ő volt a 11. gyermek, és most kijavítanám magam, mert az előző részekben azt mondtam, ő volt a legkisebb, de ez így nem igaz, mert mai alkalommal be fogom bizonyítani, hogy volt egy öcse Benyámin, akit Benyáminnak hívtak, úgyhogy ők ketten voltak édes testvérek, akik születtek a 4. anyától. És ezért most itt kijavítom magam, hogy nem ő volt a legkisebb. De itt az a lényeg, hogy József más volt, mint a többiek. És ezt az édesapjuk is észrevette rajta. És Isten is látta, hogy József más, mint a többi. Egyszer József álmot lát, és az álmon keresztül Isten szól hozzá. De nem egy álomfejtés volt, amit látott, hanem egy kijelentett igazság volt, amiben Isten kijelentést adott neki arról, hogy mi az ő terve Józseffel. Nagy különbség van az álomfejtés és a kijelentés között, erről beszéltem az előző alkalommal. Józsefet Isten már az apai háznál kiválasztotta, ami a testvérekben kiváltotta az irigységet, a féltékenységet és az ellenségeskedést. Sajnos a mai kor sem különbözik ettől. Mert a hétköznapokban, a környezetünkben, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen mindenütt szemben találhatjuk magunkat ugyanezekkel a kihívásokkal, sajnos. Józsefnek nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennie. A testvérei gyűlölték, kútba dobták, eladták a kereskedőknek, akik Egyiptomba vitték és eladták rabszolgának. Ott Potifár házába került, és ott az úr egy magas pozícióba helyezte, és nem csak maga József vált áldottá, hanem Potifárnak az egész háza, a családja és a vagyona is. Tehát láthatjuk azt is, hogy az úr a megpróbáltatásokban József segítségére volt, és mindvégig vele volt. Az úr sosem hagyta el, és ő bízott az úrban. Aztán jött egy újabb megpróbáltatás, mert az ördög ott sem nyugodott, Potifár házában. Ott egy újabb tervet fundált ki, méghozzá Potifár feleségén keresztül. Józsefet el akarta csábítani, de József ellenállt neki. Ezért igazságtalanul jutott börtönbe egy olyan dolog miatt, amit el sem követett. József jó ideig a börtönben volt, de ott is vele volt az úr, mert ott is egy kiemelt pozícióba került, és ami rá volt bízva Józsefre, arra gondja volt. És tudjuk azt, hogy a foglyokról való gondoskodás volt a feladata. József életében ez az időszak, az álomlátásoknak az időszaka volt, amikor nyilvánvalóvá vált József életében működő isteni ajándék. Isten Józsefet az álmok megfejtésében használta. Aztán eljött az az idő, amikor József kiszabadult a börtönből, ahonnan egyenesen a fáraó házába vitték. Ott József alázatosan és isteni bölcsességgel beszélt. Így az úr kedvesítette őt a fáraó előtt, de nem csak a fáraó előtt, hanem olvashatjátok az igében, hogy a fáraónak a főemberei előtt is kedvesítette az úr. Isten kegyelméből József a legmagasabb helyre került, ami létezett abban az időben. Közvetlenül a fáraó alatti helyet foglalta el, mert Józsefet a fáraó kinevezte Egyiptom kormányzójává. Eddig jutottunk el az előző történetben, és innen folytatnám az 1 Mózes 41-es fejezet 44-es versétől. És az egyszerű fordításból olvasnám, mert érthetőbb a szöveg. Tehát 1 Mózes 41-44-től. Ezt mondta a fáraó Józsefnek. Jól lehet, én vagyok Egyiptom királya, de tudtod, és leegyezésed nélkül még a kis ujját sem mozdíthatja senki országomban. Tehát Józsefnek ezt mondta a fáraó, és a legmagasabb helyet foglalta el. Tehát a legalacsonyabb helyről a legmagasabbra került, Isten segítségével. miért jutott ide? Mert megállt azon az ígéreten, amit álomban látott, és amit Istentől kapott, álomban látott. Kitartóan átment számtalan megpróbáltatáson, nem adta fel soha a célt, amit Isten adott neki, bármi nehézséggel állt szemben, ő csak Istenre tekintett. Bízott Istenben egy belső bizonyosság által. Folytatom az igét. A fáraó egyiptomi nevet adott Józsefnek, attól kezdve, mondom a nevet, Cáfjonat Panéhnak hívták. Azután a fáraó Józsefhez adta feleségül a szenátot, Potiferának, Ón papjának leányát. Így lett József 30 éves korában egész Egyiptom kormányzója. Ezután kiment a fáraó palotájából, és keresztül kasul bejárta egész Egyiptom földjét. Tehát, ahogy olvastam az igében, fáraó egy egyiptomi nevet, egy más nevet adott Józsefnek. Cáfjonat Pané lett a neve. Ennek a névnek a jelentése azt jelenti, hogy Isten szólt, és ő él, vagyis tudni illik, a nép él. Aztán az élet fenntartója, tápláló élet, vagyis a fő élelmező vagy, és a titkok megfejtője. Ezeket jelenti ez a név. És olvastuk azt, hogy József mikor is kezdte a szolgálatát? Ugyanakkor, amikor Jézus 30 éves korában. Ez egy új szövetségi előkép, ami Jézus Krisztusnak az előképe. És itt van egy másik dolog, amiben szeretném magamat kijavítani, amit az előző részben nem jól mondtam, mert azt mondtam, hogy József 13 évig volt börtönbe, de ez nem igaz, mert a történet elején azt olvastuk, hogy József az apai háznál 17 éves volt, amikor ugye elment a testvérei után, pásztorkodtak, és elküldte az apja a testvérei után, hogy nézze meg őket. 17 éves volt, és 30 éves korában nősült meg. Na most a 17 és a 30 között van 13 év, tehát 13 évet nem lehetett börtönbe, mert nagyon sok megpróbáltatáson átment, ugye, amit felsoroltam az elején. Úgyhogy hosszú ideig volt börtönbe, de nem 13 évig. Úgyhogy a Szent Szellem megmutatta ezeket nekem az igéből, és köszönöm is neki, hogy tisztán lássunk, azért kijavítottam magam. Most pedig elkezdődik az az időszak, amit a fáraó álomban látott, amit József Isten segítségével megfejtett, elkezdődik a bőség 7 éve. 47-es vers. Elkezdődtek a bőség 7 évei, és ez alatt telemarokkal ontotta termését a föld egész Egyiptomban. József munkához látott, megszervezte, hogy minden városba gyűjtsék be a környező földekről a termés nélkülözhető részét, és ezt raktárakba helyezte el. Ez nélkülözhető rész, ugye tizedet olvasunk az írásba, de ez nem a tized volt, ez a nélkülözhető, ami, hogy bő termés volt minden háznál, minden faluban, mondhatom azt, hogy a fölösleget, amit már nem tudtak eltárolni, azt mind beszedte, és összegyűjtötte, hogy legyen a népnek ennivaló. A bőség 7 éve alatt olyan rengeteg sok gabonát halmozott föl, mint a tenger partján a homok. A végén már nem is vették számba, csak gyűjtötték raktárakba a sok termést. Ugye micsoda bölcsesség ez, micsoda bölcsessége szervezte meg a gabona begyűjtését. Mindenki jól járt vele. Mindenki, az egész Egyiptom és a tartományok. Olvasom tovább az igét. Még mielőtt a szűk esztendők elkezdődtek volna, két fia született Józsefnek, feleségétől, a szenáttól, aki Potifáreának, Ón papjának leánya volt. Elsőszülöttjét Manassénak nevezte József, mert azt mondta, bizony elfeledtette velem Isten minden keserűségemet és apám családját. Második fiának az Efraim nevet adta, mert ezt mondta, megszaporított engem Isten szenvedésem földjén. Tehát József adta mind a két gyermekének a nevet. Ugye a névadás az Ószövetségben nem véletlenszerűen történt. Ennek mindig volt valami jelentősége, mert a néven keresztül Isten mindig kijelentett valamit. Tehát itt az első gyermek neve Manassé lett, ami azt jelenti, hogy Isten elfelejtette velem, az engem ért megpróbáltatásokat. A második gyermek neve pedig Efraim, ami azt jelenti, hogy Isten megszabadított engem, ahogy az igéből olvastuk. Tehát a nyomorúság ellenére is Isten velem volt, és megáldott engem. Az, hogy Isten elfelejtette velem apám házát, vagyis ugye a szüleit és a testvéreit, ez egy érdekes dolog, aminek volt egy célja. Az volt a célja, hogy József életében egy teljesen új korszak jöhessen ezzel el. Ez volt az a pont, amikor József teljesen lezárta a múltját. Túllépett a múltban elszenvedett bántásokon és sérelmeken. Tehát elengedte ezeket, tengerbe vetette. Háta mögött hagyott minden sérelmet. A feledés tengerébe vetette. Többféle módon lehet ezt értelmezni, mondani. A történet következő szakasza az, amikor elérkezett a 7 szűk esztendő. Ezután elmúltak a bőséges termést hozó évek, és elkezdődött a 7 szűk esztendő. Pontosan úgy történt, ahogy József előre megmondta. Sem Egyiptomban, sem a környező országokban nem termett a föld, és mindenhol éheztek az emberek. Egyiptomban azonban bőven volt gabona, mivel József még idejében elraktározta. Amikor az egyiptomi nép is éhezni kezdett, kenyérért könyörögtek a fáraóhoz, aki ezt mondta: forduljatok Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond. Mindenhol a földön éhínség uralkodott, de akkor József megnyitotta raktárait, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak. Az éhínség pedig egyre súlyosabban nehezedett az emberekre. A környező országokban is elhatalmasodott az éhínség, emiatt mindenki Egyiptomba ment gabonát vásárolni. Ez volt az 57-es versig olvastam. A fáraó álmának a magyarázata valósággá vált, mert a bőség 7 éve után eljött a 7 szűk esztendő. Az éhező emberek Józsefhez mentek Egyiptomba élelemért, és Isten Józsefen keresztül mentette meg őket a pusztulástól. De Isten az egyiptomi élelmiszer készleten keresztül ugye nem csak Egyiptomot, hanem még a környező országokról is gondoskodott, akik ott éltek, épp úgy a zsidókról, mint más nemzetiségűekről, tehát többféleképpen, tehát ugyanúgy, amikor van a zsidó, hogy nem csak zsidó, hanem görög, pogány, tehát mindenkiről gondoskodott. És ahogy tovább megyünk az igében, láthatjuk, hogy a történet itt már visszatér Jákob házához, mert ez már az 1 Mózes 42-es fejezet lesz, amivel folytatjuk. Amikor József történetet elkezdtük tanulmányozni, még a legelején azt olvastuk, hogy Jákob, ugye ő volt az apjuk, annyira megkeseredett és annyira belefásult az életbe József elvesztése miatt, hogy azt még meg is vallotta, többször is kimondta. Mondhatjuk úgy is, hogy magába zuhant, ugye, maga alá esett, vagy többféleképpen lehet mondani. Tehát maga alatt volt nagyon Jákob emiatt. Folytatom az igét 42-es, 1 Mózes 42, 1-es verstől. Éhínség volt Kánoán földjén is, de Jákob megtudta, hogy Egyiptomban még van gabona. Szólt hát a fiainak: ugyan mit ültök itt tehetetlenül? Hallottam, hogy Egyiptomban még van eladó gabona. Menjetek, és vásároljatok onnan, hogy ne halljunk éhen. Így hát József 10 testvére elindult Egyiptomba gabonát venni. Benyámint, József öcsét, Jákob nem engedte el velük, mert féltette, nehogy valami baja essen. Hát itt a bizonyíték, hogy a 12 testvér közül nem József volt a legkisebb, hanem Benyámin. Jákob most óvatosabb volt József elvesztése miatt, és ezért nem engedte el Benyámint a többi testvérével, mert félt attól, hogy őt is elveszíti, mint Józsefet. Tehát így védelmezte, és így védte, és oltalmazta meg a legkisebb gyermekét. 5. vers. Mivel egész Kánaánban nagy éhínség uralkodott, sokan igyekeztek Egyiptomba gabonáért. Izrael, ugye ő a Jákob, 10 fia is útra kelt a többiekkel együtt. Egyiptomban mindenkinek Józsefhez kellett fordulnia, ha a gabonát akart vásárolni, mert ő volt az egész birodalom kormányzója. Ezért, amikor József 10 testvére megérkezett, ők is József elé járultak, és arccal a földre borultak előtte, így köszöntötték. És fogom folytatni majd. Tehát ekkor teljesedett be az, amit József álomban kapott, amit korábban olvastunk már a 37-es fejezet 5-től 11-ig versekben, amit el is mondott a testvéreinek, hogy mit álmodott, és a szüleinek. Le is írja az ige, hogy József bátyai megérkeztek Egyiptomba élelemért, most itt olvastam, és József elé mentek, és arccal a földre borultak előtte. Meghajoltak előtte, ahogy ugye a kévék meghajoltak az egy kéve előtt. Folytatom az igét. József azonnal megismerte testvéreit, akik viszont nem ismerték fel, mert József idegennek mutatta magát, és barátságtalanul beszélt velük. Honnan jöttök? Kérdezte tőlük szigorúan. Kánaán földjéről jöttünk, gabonát vásárolni, felelték. És gondoljatok bele, hogy ennyi időn keresztül nem látta a testvéreit. Hosszú-hosszú időn keresztül, tehát 13-14, most mondhatjuk, hogy több. Hogy nem látta hosszú ideig a testvéreit, és amikor megismerte és meglátta és felismerte őket, hogy legszívesebben biztos vagyok benne, hogy oda ment volna őket megölelni, de nem tette meg, nem tehette meg. Nem tehette meg. Mert megtehette volna, de lehet, hogy másképp viszonyultak volna a testvérei hozzá. És ugye a testvérek nem ismerték fel, azt írja, igen, mert ugye nagy különbség van, amikor egy 17 éves fiatalember eljön otthonról, aztán, ha kiszámoljuk, közel 40 éves, 39-40 éves lehetett akkor József, ezt nem írja az ige, de nagyjából ki lehet számolni, hogy azért sokat változik a külseje, a formája, és ugye hozzá kell tenni, hogy az egyiptomiaknál van egy, nem tudom, hogy melyik magas rangúaknál, akik kihúzzák a szemüket, ugye szemceruzával, tehát teljesen az egyiptomi ruha minden elfette Józsefet. Tehát nem ismerték fel, gondolom a hajviselete se olyan volt, mint régen. És nem ismerték fel, és a rangjánál fogva is ugye előrelépés történt az életében, mivel ugye rabszolgából kormányzóvá lett. És tehát teljesen megváltozott az élete. És ezért nem ismerték fel. Tovább megyünk az igében, és látni fogjátok, hogy írta az ige, hogy hát haragosan beszélt velük egy kicsit barátságtalanul, nem is haragosan, barátságtalan, szigorú volt velük, és ezt meg kellett tennie, hogy Isten át tudja majd formálni a testvéreket, de erről fogok majd beszélni, és egy kicsit úgymondva megleckéztette őket, megszivatta őket egy kicsit, egy pár megpróbáltatáson keresztül. Józsefnek eszébe jutott, amit régen álmodott a testvéreiről, de hangosan csak ennyit mondott. Úgy látom, ti nem gabonáért jöttetek ide, hanem azért, hogy országunk gyenge pontjait kikémleljétek, mert kémek vagytok. A testvérek tiltakoztak, nézzétek, hogy állnak szembe testvérek ezekkel a szavakkal. Nem, urunk, szolgáid valóban élelemért jöttek, és egyáltalán nem kémek. Mindannyian testvérek, becsületes emberek, és egy apának a fiai vagyunk. Ugye azt tudni kell, hogy ezek a testvérek azért elég erőszakos testvérek voltak, és csúnya dolgokat csináltak, és ezt tudta József. És azt mondja nekik, nem hiszem, felelt József, biztosan kémkedni jöttetek. És ők mondják, szolgáid 12-en voltak testvérek, mindannyian egy apától, aki Kánaán földjén él. A legfiatalabb öcsénk most is ott van apánk mellett, egyik testvérünk pedig elveszett, magyarázkodtak a testvérek. Ugye nem merték megmondani, hogy hogyan veszett el. Azért megvan itt a háta mögött a történetnek ez a része is, hogy a testvérek azért azt nem merték elmondani, mi történt. Tehát ugye Józsefnek nagyon sok nehézségen kellett keresztül mennie ahhoz, hogy újra találkozhasson a testvéreivel. Mert hiszen miattuk kellett, valóban miattuk kellett megjárni ezt az utat. de Isten terve is benn volt ebbe. És amikor találkozott velük, akkor visszavághatott volna nekik, keményen, akár bosszúval, akár gyűlölettel vagy haraggal, mert megvolt hozzá ugye a hatalmi pozíciója. Ki is végeztethette volna őket, de ő mégis szeretettel viszonyult hozzájuk, ahogy mondtam, egy kicsit megleckészteti őket. Csodálatos az az esemény sor, ahogyan Isten keresztül viszi a testvéreket az éhínség idején, a megpróbáltatásokon, és ahogy oda kerülnek József elé, majd ahogy József viszonyul hozzájuk azzal a isteni szeretettel. Ugye, ahogy mondtam, nem ment oda rögtön hozzájuk. Pedig megtette volna, mert a szíve úgy kívánta. És amúgy az egyiptomiak előtt amúgy se tehette volna meg, én úgy gondolom, hogy a héberekhez oda menjen. És tudnunk kell az, hogy héberül, zsidó nyelven nem is beszélhetett az egyiptomiak előtt. Tehát volt egy tolmácsa, ezt is leírja majd a későbbiekben az ige. És azt is már, arról is beszéltem már, hogy József az egész Bibliának az egyik legbölcsebb embere volt, és mindent isteni bölcsességgel rendezett. A bátyjait nem ítélte el, nem pusztította el, de nem is adott nekik azonnali feloldozást, hanem elindította őket a megtérés felé, a megtérés útján. Az öntelt, gőgös, nagyképű testvérek szembe találják magukat egy olyan emberrel, amikor József előtt állnak, akitől félnek, akitől megrettennek. Érzik a kiszolgáltatottságukat, és nem tudják, hogy József öccsük mindvégig a javukat akarja. Mindvégig csak jót akar nekik, de nem úgy, ahogy ők gondolják, hanem úgy, ahogy Isten gondolja. Isten Józsefen keresztül végzi el azt a munkát, amit el kellett végezni rajtuk. Jákob az apjuk, az már nem volt alkalmas arra, hogy a fiait megnevelje és segítse, mert időközben megöregedett. Ő időskorában már nem tudta őket kordában tartani. Amúgy a Bibliában több helyen találunk hasonló esetet, kettőt mondok, és utána tudtok majd nézni az írásban, az Ószövetségben. Éli és Sámuel sem bírt a fiaival, és de erre most nem térek rá. Ezt majd nézzetek utána, aki szeretné, hogy ők sem bírtak a fiaikkal. És úgy látszik, hogy Jákob is belefáradt a fiai megnevelésébe. De a mi Istenünk nem fárad el soha, ő nem fárad bele semmibe. Istennek terve volt ezzel a 11 kemény fiúval. Isten tudta, hogy mit akar elvégezni, és Józsefet használta fel arra, hogy mert rajta keresztül jött Istennek az átformáló hatalma, ami megváltoztatta a testvéreinek a jellemét. Ugye mi emberek nem tudunk másik ember jellemét megváltoztatni. Az csak Isten tudja megváltoztatni a jellemünket. Ebben nagyon fontos szerepet játszott az éhínség. Az egész történetben az éhínségnek a földön az volt a célja, hogy Isten Izraelt, Izrael fiait megfelelő útra terelje. Isten ilyet is képes megcselekedni, mert ő a mindenható. Visszatérve ahhoz, amit az igében olvastunk, József kissé, ugye, megszivatta a testvéreit azzal, hogy kémeknek nevezte őket. És ezt látni fogjuk többször is, ahogy mondtam. És többször megteszi, mielőtt még felfedné magát előttük. Tehát József kémeknek állítja be testvéreit, és 3 napra börtönbe záratta őket. Ezután próbára teszi őket, és leteszteli őket. A 18-as versnél folytatnám. 3. napon ismét maga elé hozatta őket, és ezt mondta nekik. Mivel istenfélő ember vagyok, a következőképpen határoztam. Ezt tegyétek, hogy életben maradjatok. Ha valóban becsületes emberek vagytok, egyikőtök maradjon itt a börtönbe, a többiek meg térjenek haza, és vigyenek gabonát éhező családjuknak. Azután sietve hozzátok ide legkisebb testvéreteket, itt a következő megpróbáltatásuk, hogy lássam, igazat mondotok-e. Ha igen, akkor nem kell meghalnotok. Ezt a testvérek elfogadták és megígérték. Közben egymás között így tanakodtak. Látjátok, amiatt bűnhődünk most, amit az öcsénk ellen vétettünk, itt már elkezdődött az Isten átformáló munkája. Hiszen láttuk, mennyire szenved, mikor könyörgött nekünk, hogy engedjük szabadon, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért bennünket ez a nagy baj. Rúben, ugye az egyik testvérük, Rúben is szemére vetette testvéreinek. Nem megmondtam nektek, hogy bántsátok a fiút, de ti nem hallgattatok rám, most pedig számon kérik rajtunk a megölését. József tolmács útján beszélt a testvéreivel, akik nem sejtették, hogy érti a nyelvüket. József azonban minden szavukat értette, amikor azok egymás között tanakodtak, ezért kisietett onnan és sírva fakadt. Tehát végig hallgatta azt, hogy ők most tanakodnak, hogy mi lesz, hogy lesz, merre, úgyhogy a szívüket elkezdte az Úr átformálni. Majd összeszedte magát, visszatért testvéreihez, és tovább beszélgetett velük. Azután szemük láttára megkötöztette Simeont, a többieket pedig elengedte. Tehát nem nagy szívvel tette ezeket a dolgokat a testvéreivel, de meg kellett tennie. És ebből láthatjuk, hogy József nem csak a saját anyanyelvén tudott beszélni, a héber nyelven, hanem egyiptomi nyelven is tudott. Gondolom, volt ideje megtanulni az egyiptomi nyelvet. Folytatom az igét. Majd titokban megparancsolta szolgáinak, hogy a testvérei zsákjait töltsék meg gabonával, sőt, a kifizetett vételárat is tegyék vissza mindegyikük zsákjába. Lássátok, folyamatosan jönnek a próbák, mert ez is egy próba. És lássák el őket útra való élelemmel. A szolgák teljesítették a parancsot. A testvérek felrakták a zsákokat szamaraikra, és elindultak hazafelé. Útközben, amikor este megpihentek, egyikük kinyitotta a gabonazsákját, hogy a szamarának abrakot adjon, és észrevette, hogy a pénze megint ott van a zsákban. Felkiáltott. Ide nézzetek! Itt a pénzem a zsákban! Én kifizettem, de valaki visszatette. Ettől mindannyian megijedtek, és ezt mondták. Ezt Isten tette velünk, de mi lesz ebből? Majd tovább utaztak, és mikor megérkeztek apjukhoz Kánaánba, mindent elmondtak neki. Egyiptom kormányzója ellenségesen szólt hozzánk, és úgy bánt velünk, mintha kémek lettünk volna. Ugye elkezdtek az apjuknak panaszkodni. Mi elmondtuk, hogy becsületes emberek vagyunk, és nem kémkedni jöttünk. Mondtuk, hogy 12-en vagyunk testvérek, egy apának fiai, de egyikünk meghalt, a legkisebb pedig otthon maradt apánk mellett Kánaánban. Akkor a kormányzó azt mondta, hogy próbára teszlek benneteket, hogy lássam, igazat mondotok-e. Egyik testvéreteknek itt kell maradnia, ti pedig vigyetek gabonát éhező családjaitoknak. De ezután vissza kell jönnötök, és hozzátok magatokkal legkisebb testvéreteket is. Ha elhozzátok, akkor hiszek nektek, hogy nem kémek, hanem becsületes emberek vagytok. Akkor szabadon engedem túszként itt maradt testvéreteket is. Azután vásárolhattok Egyiptomból gabonát. Majd kezdték kibontani zsákjaikat, és a legnagyobb megdöbbenésükre mindegyikük ott találta zsákjában a gabona tetején saját pénzes zacskóját, s benne az ezüst pénzét. Amikor ezt Jákob és fiai meglátták, mind nagyon megrémültek. Tehát mindannyian megijedtek, de láthatjuk ebbe, hogy József mennyire szerette a testvéreit, annak ellenére, hogy mit műveltek vele, és nem csak a gabonát, hanem még a pénzt is visszaadta nekik, ugye, amit fizettek. Jákob ekkor azt mondta nekik, el akarjátok venni tőlem minden gyermekemet? József nincs meg, Simeon nincs itt, ráadásul még Benyámint is el akarjátok vinni. Minden csapás engem ér. Hát egy kicsit Jákob önző, mert hogy engem ér minden csapás. Tehát egy kicsit Jákob önzőnek tartja magát, de amúgy megfélti ugye a gyermekét, hogy ne veszítse el. Akkor Rúben felelt az apjának. Apám, bízz csak rám nyugodtan Benyámint, én vigyázok rá és visszahozom. Két fiam életével felelek érte. De Jákob nem egyezett bele. Szó sem lehet róla, Benyámint nem engedem Egyiptomba vinni, hiszen a bátyja meghalt, és csak ő maradt meg. Ha netalán történne vele valami az úton, őszfejemet búval borítva bocsátanátok a sírba. Tovább megyünk a 43-as fejezethez. 1 Mózes 43. Az éhínség egyre inkább ránehezedett az országra. Ugye, egy kicsit időzött Jákob. Egy kicsit visszatartotta ezt a dolgot, hogy elvigyék a Benyámint. Amikor az Egyiptomból hozott gabona elfogyott, Jákob így biztatta fiait. Menjetek vissza Egyiptomba, vásároljatok megint egy kis gabonát. De Júda így válaszolt. Atyám, mondtuk, hogy az a kormányzó szigorúan meghagyta nekünk, hogy a szem elé nem kerüljünk Benyámin nélkül. Ha elengeded velünk Benyámint, akkor elmegyünk és hozunk gabonát Egyiptomból. De ha nem, akkor mi sem megyünk sehova, hiszen a kormányzó azt mondta, hogy Benyámin nélkül ne álljunk elé. Izrael ezt válaszolta. Miért mondtátok meg neki, hogy van még egy testvéretek? Ti vagytok a hibásak, hogy ilyen baj ért engem. Tehát láthatjuk, amikor a egyik ember a másikat hibáztatja, mert te mondtad, mert hogy ez történt, most miért kellett megmondanotok ezt és azt és amazt, mert ott már Isten formáló munkája arra késztette őket, hogy becsületesen megmondják, hogy ennyien vannak, és van még otthon egy öcsük. Tehát itt igazából dobáloztak egymással, hogy ti vagytok a hibásak. Tehát kérlelték az apjukat, de sehogy sem akarta engedni. Júda azt mondta apjának, Izraelnek. Atyám, engedd el velem a fiút, majd én vigyázok rá. Hadd keljünk útra Egyiptomba, hiszen szükségünk van a gabonára, ha élni akarunk. Kell a kenyér neked is, gyermekeidnek és nekünk is. Benyáminért én magam kezeskedem, hogy épségben visszahozom. Rajtam kért számon, vállalom a felelősséget érte. Ha nem hozom vissza, engem hibáztas érte, amíg csak élek. Tehát ebben is lehet látni, hogy már a szívük megenyhült és formálódik. Ha nem késlekedtünk volna, azóta már kétszer is megjárhattuk volna Egyiptomot. Tehát Jákob húzta az időt. Húzta az időt, és így ugye addig ott maradt az a másik testvérük is. De hát hiába beszéltek neki. De aztán végül Izrael beleegyezett. Ha már nincs más megoldás, hát legyen. Történjen, aminek történnie kell. Hallgassatok rám. Vigyetek magatokkal ajándékot a kormányzónak. Egy kis balzsamot, mézet, fűszer és illatszereket, mirhát, pisztáciát és mandulát. Mindenből e föld termésének színe javát. A gabonáért vigyetek kétszeres pénzt magatokkal, és adjátok vissza, amit a múltkor a zsákjaitokban találtatok. Hát, ha csak tévedésből került oda. Vigyétek magatokkal Benyámint is a kormányzóhoz. A mindenható tegye irántat jó indulatúvá azt a férfit, hogy engedje szabadon a testvéreket, és küldje vissza veletek Benyámint is. Ez egy ima volt Jákobtól. Ha pedig mégis megfosztanának gyermekeimtől, ám legyek megfosztva. Ez meg már egy kis kételkedés. Így hát a testvérek felkészültek, és megint útra indultak Egyiptomba. Magukkal vitték az ajándékokat, a vételár kétszeresét, és Benyámint is. Mikor megérkeztek, József elé vezették őket. Nem fogom végig tanítani a mai alkalmat, mert úgy érzem, hogy betelik a szint, a pohár, ugye? És ezt a Szent Szellem meg szokta nekem mutatni, hogy most abba kell hagyni, mert érzem azt, hogy nincs több vevő képesség. Tehát meg kell ezt emészteni, amit eddig tanítottam. De a következő részben hozatok százas papír zsebkendőt, jó? Úgyhogy visszamentek József elé másodszor, és innen fogom folytatni a következő alkalommal. Amen.
Amen. Hát van még egy pár gondolatom, közben most is kaptam, ahogy itt imádkoztunk, hogyha szabad szólnom, akkor igen. Van pár gondolat a Krisztus teste számára, nem csak a jelenlevők számára, hanem az internet hallgatóság számára is. A utolsó három tanításom valamelyikében szóltam a képzelő erőről, hogy milyen nagy fontosságú a képzelő erő. Tehát látnunk kell magunk előtt azt, amit el akarunk érni, különben nem működik a hitünk. És még régen a kis újságban is írtam a képzelő erőről. Lényeg az, hogy volt egy hölgy, tumort állapítottak meg nála, most teljesen mindegy, mi a probléma, csak önálló tumort állapítottak meg, lerajzolta egy papírra, ceruzával, és minden nap egy picit kitörölt belőle. És ezt maga előtt képzelte, hogy az a testében is úgy húzódik vissza. És meggyógyult. Aztán valljuk meg a következőt, hogy bennem van az alfa és az omega.
Bennem van az alfa és az omega.
Ezért a delta nem érinthet engem.
Ezért a delta nem érinthet engem.
Amen. A legutóbbi feltöltött tanításomban a 40. perctől ajánlom figyelmetekbe Bill Kaisernek az életéről beszélek. Nagyon tanulságos. Tehát az utolsó tanítás 40. percétől Bill Kaiser hogyan lépett szolgálatba, hogyan hívta el az Úr, hogyan töltötte be az anyagi szükségeit. Ja, és van egy nagyon érdekes dolog. Egy biblia iskolában dicsérő kórust vezetett. Késett az egyik énekes. És amíg az utolsó énekes nem állt a helyére, addig a kenet nem szállt le. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki a helyét elfoglalja. Ez a tanulság ebből. Egy aktuális dologról is szeretnék szólni, ez pedig a keresztény üldözés a Közel-Keleten. Különösen Afganisztánban. Nem tudom, hogy ki néz híradót vagy híreket, de mivel testvéreink, újjászületett testvéreink vannak ott is, fontos értük imádkozni, és megtörni azt a démont, ami a keresztény üldözés mögött áll. Például ők a lebukás veszélye miatt, ha összejönnek, fejből mondják, nem visznek maguk a Bibliát, mert az a halálos ítélet, hogy felkapják őket. Fejből mondják a zsoltárokat, fejből mondják az imát, de összejönnek. Annak tudatában mennek a gyülekezetbe, hogy kivégezhetik őket. És akinek a telefonján találnak bármilyen bibliai dolgot, az már a halálos ítélet a számukra. Sőt, a Biblia birtoklása is halálos ítélet. Tehát ők ilyen körülmények között élik meg a keresztény életüket. Lényeg az, hogy Közel-Keleten nagyon kemény körülmények között élnek és tartják meg a hitüket. A keresztény üldözésekkel szemben Európában, vagy akár Magyarországon is egyes keresztények túl kényelmessé váltak. És hozzák a kifogásokat, hogy hideg van, sötét van, esik az eső, süt a nap, és nem odaadóan járnak gyülekezetbe. Hogyha mi áldozatot hozunk, azt tudja Isten megáldani. Áldozat az, hogyha valaki eljön a gyülekezetben, mert félreteszi a munkáját, vagy bármi mást, és ezt az oltánra helyezzük jelképesen. És az áldozatot tudja Isten megáldani. Volt sok évvel ezelőtt a gyülekezetben egy házaspár, jártak hűségesen sok évig, és egyszer csak kitalálták, hogy hát nekik ez nem jó, sokkal jobb az, hogyha egy keresztény fölveszi őket autóval, és elviszi egy másik gyülekezetbe. Nem kell buszozni, nem kell buszjegyet venni, hanem oda megy az autó, beülnek, és háztól házig egy másik gyülekezetben. Tehát elhagyták az ott helyüket. És hogyha ők nem hoznak áldozatot, akkor Isten mit tud megáldani? Mert neki annyira kényelmes volt, hogy beülnek egy autóval, ami elmegy a házuk előtt, fölveszik őket, és ingyen elviszi őket valahova egy másik gyülekezetbe. Még egy utolsó gondolat, hogy a döntéseink életbevágóak. Nagyon fontos, hogy mi bizonyos dolgokban döntsünk, mert Isten arra vár, hogy mi hogy döntöttünk egy dologban. Mert úgy tud mellénk állni, segíteni. Nagyon fontos az akaraterő és az élni akarás. Két történetet kaptam az Úrtól. Egyik, amikor apukám beszélt a hadifogságáról. voltak a táborban olyanok, akik felhasználták, hogy mi aztán úgyse kerülünk innen haza. Soha többet, azok meghaltak. Akik úgy döntöttek, hogy akárhogyan is, de előbb-utóbb hazaérünk, azok életben maradtak. A megpróbáltatásuk ellenére is, mert azért nem volt olyan könnyű egy élelmiszer, meg tisztálkodás, meg fertőzések, meg egyebek miatt. A következő történetet pedig nem régen olvastam. Egy 15 éves lányjal történt. Nagyon durva az eset, de nem tudom a mondani valóját másképp elmondani, csak a történetet felvázolom előttetek. Ezt a 15 éves lányt egy férfi megtámadta. Mindkét alkarját levágta bárdal, megbestelenítette, és ledötte egy szakadékba. Most ilyen helyzetben az embernek kétféle gondolata lehet, hogy itt a vég, feladom. Másik gondolat, hogy túlélem, és valahogy Isten kegyelméből, Isten segítségével életben maradok. Amikor lent volt a szakadék alján, nem vesztette el az eszméletét, és hozott egy jó döntést, hogy ő segíteni akar az ilyen helyzetbe került áldozatokon. És tudjátok, mit csinált? 15 éves lány. A csonkolt végtagjait bekente sárra, hogy ne vérezzen, és karok nélkül valahogy kimászott a szakadékból. És életben van. És egy alapítványnak a vezetője, aki segíti a ilyen helyzetbe került sorstársait. Tehát csak a döntésre szeretnék rá fókuszálni, hogy most ez a lány is lent a szakadék mélyén, karok nélkül, félig kivérezve, nem azt mondta magában, ugye, hogy na itt a vég, és feladom, hanem túlélem akárhogy is. Tehát a döntéseink életben magúak lehetnek. És ez akár most a hadifogságra, akik ott voltak, vagy bármilyen helyzetben, amikor bármilyen trauma éri az embert, egy baleset éri az embert, nagyon fontos, hogy jó döntést hozzunk. Ott abban a kritikus pillanatban is. Nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt a üzenetet átadni, de ez így megfogant a szívemben. Köszönöm szépen.
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak, mert mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt a száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsága, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem. Krisztusban. Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. Halleluja.